A jelen és a jövő feszül egymásnak itt a következő szűk 30 percben, már ami a témákat illeti. A reggeli Monitor Extrában ugyanis ezúttal is a hét legérdekesebb témáiból válogatunk. Üdvözli Önöket az adás szerkesztő műsorvezetője Molnár Gábor. És hogy miért is fogalmaztam így, mert az észak-koreai fegyverszállítás fokozása Oroszország számára bizony az arcpirítóan aktuális jelen kardinális kérdésköre. Az okos gyűrűk azonban kihallott már róluk eddig, a nem annyira távoli jövő témaköre. Most már ne menjenek sehova, hiszen azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Oroszország kérésére fegyvergyártásának fokozására készül Észak-Korea. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, hogy az orosz védelmi miniszter nemrégiben arról tárgyalt Észak-Koreával, hogy az több fegyvert adjon el Oroszországnak. Kaiser Ferenc hozzátette, hogy Észak-Koreának rendkívül jelentős a fegyverexportja, így nagy mennyiségű, ugyanakkor kevésbé korszerű fegyverrel tudják támogatni az orosz haderőt. Berla Attila interjúja.
Azt lehetett olvasni, hogy Kim Jong-un elrendelte Észak-Koreában a rakétagyártás drasztikus növelését. Miért van most szüksége erre Észak-Koreának?
Észak-Korea létének az egyik biztosítéka az, hogy itt mindig valaki rettenetesen fenyegeti. Tehát egyfelől maga a diktatúra igényli az állandó katonai készültséget, mert így van mire fogni az emberek előtt azt a mérhetetlen nyomort, amiben ők élnek. Tehát ez az egyik, a másik pedig nem elválaszthat a tőlünk keletre, észak-keletre zajló borzasztó konfliktustól. Ja, nem olyan sokkal korábban Szergej Kozsugetovics Sojgu, orosz védelmi miniszter egy hosszabb, többnapos utazást tett Észak-Koreába, ahol megszemlélte ugye az észak-koreai haderő díszszemléjét is, és számos tárgyalás folytatott az észak-koreai vezetéssel. Észak-Koreának az egyik legkomolyabb exportcikke egyébként a különféle ballisztikus rakéta technológia. Pakisztántól kezdve Szírián át számos, főleg autoriter rezsim vásárolt már Irán is egyébként észak-koreai technikát, és Oroszország egészen egyszerűen nem győzi irányított fegyverrendszerekkel ezt a háborút. Na most nem az észak-koreai rakéták fogják precizitás szempontjából megnyerni a háborút, de a nagy városok ellen, például egy Kijev, egy Harkiv, vagy egy Odessa elleni, mondjuk úgy terrorbombázásra, ugye ezek hatalmas területen fekvő nagyvárosok, ezek az észak-koreai ballisztikus rakéták is abszolút alkalmasak.
Ahogy elmondta, rengeteg fegyvert exportál Észak-Korea. Mekkora egyébként az országnak a gyártás kapacitása?
Hát Észak-Koreával kapcsolatban rengeteg a kérdőjel. Ugye az egész biztos, abban a legtöbb becslés egyetértő, semmilyen hivatalos adat nincs se az ország GDP-jére, a népesség is becsült, a fegyveres erők létszáma is becsül, de az egész biztos egyébként, hogy az a 24 milliós ország 1,2 millió plusz-minusz 100 000 fős haderőt tart fegyverben. Na most ez az minimum 1,1 milliós, de lehet, hogy 1,3 milliós haderő, ez irgalmatlan mennyiségű fegyvert igényel. Tehát Észak-Koreának nagyon komoly gyártási kapacitása van, ugye már sokkal korábban is felmerültek olyan nehezen megerősíthető, de cáfolni sem lehet őket, hogy Észak-Korea, mivel ugyanazokat a fegyvertípusokat használ, nagyrészt ugye régi szovjet eredetűeket, már jó ideje szállít 122 és 152 mm-es lőszert az orosz haderőnek, hiszen egy ilyen irgalmatlan méretű haderőnek hatalmas raktárkészlete is vannak, és ilyenkor logikus választás az, hogy jó áron eladjuk a régi készleteket, amiket mondjuk 8-10 év múlva, vagy akár csak 1-2 év múlva selejtezni kéne, és akkor helyette magunknak gyártunk újat. Tehát Észak akkor nagyon komoly, vélhetőleg nagyon komoly gyártókapacitásokkal rendelkezik. Igazán biztosat senki nem igazán tud Észak-Koreával kapcsolatban.
Észak-Korea egyébként azután hozta meg ezt a drasztikus döntést, miután Egyesült Államok és Dél-Korea bejelentett, hogy közös hadgyakorlatba kezdenek. Lehetséges, hogy háborúra készülnek fel? Van aggodalomra ok?
Lényegében Észak-Korea meg Dél-Korea között ugye csak tűzszünet van. Tehát 1953 óta sincs béke, tehát ugye a Pamindzsonnál egy tűzszüneti, egy úgynevezett demarkációs vonalat húztak meg. Azóta is mind a két állam folyamatosan fegyverkezik. Dél-Korea minőségében már és technikában rég lehagyta Észak-Koreát. A hadereje az nagyjából a fele az észak-koreainak, viszont a legkorszerűbb harckocsikat, onnyáró löveket, saját könnyű vadászgépet, rengeteg rendkívül korszerű fegyverrendszer gyárt. Tehát egy esetleges hagyományos fegyveres konfliktusban az észak-koreai haderő valószínűleg, sőt, szinte biztos, hogy vereséget szenvedne. És ezt azért nyilván az észak-koreai vezetés pontosan tudja, hát azért főleg a katonák között a hírszerzés azért észak-koreának kifejezetten jó. Nagyjából tisztában vannak az erőviszonyokkal, meg ugye pont az orosz-ukrán háború bizonyította be, hogy a nyugati technika az számos területen fölényben van azzal a jóval korszerűbb orosz technikával szemben, aminek egy sokkal korábbi változatát, még a régi szovjet időkből valót használ az észak-koreai haderő. És ami nagyon fontos, hogy Észak-Korea semmit nem fog Kína jóváhagyása nélkül tenni. Tehát ezek az éves rendszerességgel megtartott amerikai, dél-koreai hadgyakorlatok, ezek mindig komoly fenyegetőzést váltanak ki Észak-Koreából, de ez legalább annyira befelé szól, mint kifelé. Tehát maga a lakosságnak is tudatosítani kell, hogy hú, hát minket retteltesen fenyegetnek, úgyhogy mindent fel kell áldozni a haza védelmére, és nem is olyan nagy tragédia az, hogy óriási éhínség van az országban. Tehát ezek az állandó háborús fenyegetőzés, amihez gyakorlatilag nem úgy Kim Jong-un, hanem már a nagypapájának, ugye Kim Il-sungnek is az állandó retorikai fegyvere volt, ebből gyakorlatilag sosem lett háború. Különféle szintű provokációk sülyeztettek el, egy rakétás korvettet észak-koreai minitenger alattjárónak a torpedói, többször kisebb-nagyobb szigeteket lőtt az észak-koreai tüzérség, de ez eddig mindig megállt egy alacsony intenzitású szinten, és mivel most Tajvan kapcsán kifejezetten nagy a feszültség, Kína használhatja Észak-Koreát arról, hogy egy picit elterelje magáról a figyelmet, de pontosan Kína az, aki nem akar háborút a két Korea között, hiszen Dél-Korea egész biztos, hogy legyőzné hagyományos fegyverekkel vívott háborúban Észak-Koreát. Ha Észak-Korea a túlélése érdekében atomfegyvert vetne be, annak pedig beláthatatlan következményei lennének, tehát Kína, Peking kifejezetten mérséklő hatást gyakorol Észak-Koreára. Persze azért Kim Jong-un, meg minden diktátor esetében ott van az a faktor, hogy kérdés az, hogy mennyire hallgatnak néha a józanész szavára.
Ezzel az észak-koreai döntéssel változott bármi biztonságpolitikai szempontból?
Semmi. Tehát Oroszország folyamatosan igyekszik új forrásokat, új fegyverbeszállítókat keríteni, ugye kifejezetten gyümölcsöző az együttműködése Iránnal, ugye most már a Shahid drónokat, maga Oroszország is gyártja, Irán tüzérségi lőszereket is szállít neki, észak-koreai szállított vélhetőleg eddig is különféle fegyverrendszereket, tehát sem az orosz-ukrán háború alakulására, sem a világpolitikára olyan lényegi hatást ez nem fog gyakorolni, mindenki tudta eddig is, hogy Észak-Korea Oroszországot támogatja ebben a konfliktusban, hogy Észak-Korea azon kevés tagállama volt az ENSZ-nek, aki még a tavaly márciusi szavazáson gyakorlatilag 4 vagy 5 ország, ugye Szíria, Belarus, Észak-Korea, Eritrea voltak azok, akik az orosz álláspontot támogatták, tehát sem Észak-Korea politikai elköteleződését nem változtatta meg az a dolog, sőt, sem pedig a katonai erőviszonyokat. Ha ténylegesen nagy mennyiségű rakétát fog Észak-Korea szállítani Oroszországnak, azt valószínűleg az ukrán nagyvárosok, tehát Odessa, Kijev és Harkiv fogják megérezni, meg úgy bármilyen más nagyobb, tehát mondjuk legalább több tucat négyzetkilométeres területű város fogja megérezni, mert egészen egyszerűen az észak-koreai rakétáknak nem a pontosság az erőssége, tehát ezekkel csak nagy méretű célokat, értelemszerűen nagyvárosokat érdemes támadni.
Az elmúlt néhány percben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A viselhető eszközök népszerűsége folyamatosan növekszik. A két legkedveltebb termék az okosóra és a fülhallgató. Ezzel együtt India az okos gyűrű fejlesztésén dolgozik, ami nem meglepő. 2022-ben a harmadik negyedévben 167%-os éves alapú növekedésével India volt a világ legnagyobb okosóra piaca. A HVSV szakújságírója szerint azonban az okosgyűrű világszintű elterjedéséhez szükség lenne arra is, hogy az indiai fejlesztéseken túl nagyobb cégek is elinduljanak a gyártási folyamatok versenyében. Koi Tamással Maurer Fruzsina beszélgetett.
Milyen itthon a népszerűsége a viselhető eszközöknek, például az okosóráknak? Hogyan alakul a piac?
Az okosórák magyarországi piacáról kevés tényszerű adat áll rendelkezésre. Az biztos, vagy az látszik ugyanakkor, hogy az eszközök és a gyártó piaci részaránya vagy kedveltsége az nagyjából a globális piachoz igazodik. Ebből kifolyólag azt ki lehet jelenteni, hogy a legtöbb okosórát az Apple adja el Magyarországon is, ahogy globálisan is. A legkedveltebb okosórák a világon az Apple Watch különböző szériái, amelyek ugye az iPhone-okkal működnek együtt egy ökoszisztémában, vagy akár önállóan is ugye SIM-kártyákat lehet beletenni, illetve eSIM-kártyákat lehet felkonfigurálni ezekre a kártyákra. Őt követik a kisebb-nagyobb gyártók, nyilván élükön a Samsunggal, amely a hasonló koncepcióra építve a Galaxy Watch szériával kínál népszerű modelleket évek óta ugye a piacon. Kisebb gyártók között még felelhető kínai szereplők, itt nagyon eltérőek a funkciók, és ebből kifolyólag az árak is, tehát lehet okos órát venni a magyar piacon már pár tíz ezer forintért, ugyanakkor a legdrágább típusok fogyasztójára az megközelíthet az 1 millió forintot is.
Konkrét adataink nincsenek, de azért azt gondolom, hogy ezeknek folyamatosan nő a népszerűsége, a használat. Ez miért van? Miért változik ez?
Elsősorban azért, mert ezek az eszközök azért ugye főleg azon felhasználók számára, akik fitness eszközként tekintenek ezekre a felviselhető eszközökre, meg számos hasznos funkciót kínálnak, és egyre több hasznos funkciót kínálnak. Ugye edzésekhez lehet használni ezeket az okos órákat, akár mondom már úgy is, hogy önállóan, tehát nem is kell az okostelefonnak ott lennie feltétlenül a felhasználó közelébe, hanem ugye az óra önállóan tud akár mobilhálózati csatlakozást is létrehozni, és akár mondjuk egy telefonhívást is le lehet bonyolítani egy ilyen órán keresztül, adott esetben ugye vannak ilyen modellek, illetve belekerültek az évek során olyan funkciók is, amelyek az egészségmegőrzéshez olyan szempontból járulnak hozzá, hogy lehet különböző fejlett szenzorokkal monitorozni bizonyos testi működési paramétereket, itt a leglapabb, ami már régóta része ezeknek az óráknak, vagy ezeknek a karpereceknek, ugye a pulzusmérés, a pulzusfigyelés, de ezt azóta a gyártók további fejlett funkciókkal egészítették ki. A legmodernebb, legnagyobb tudású okosórákban már akár EKG is található, pulzoximéter található, ami ugye különösen például a koronavírus járvány idején egy rendkívül kedvelt funkció volt, amikor ugye a véroxigén szintjét valaki meg akarta mérni, már ugye egy okosórával is meg lehet ezt tenni, nem kellene hozzá orvosi berendezések, ugyanakkor nyilván a gyártók hozzáteszik mindig, hogy ugye ezek nem orvosi műszerek, ez nagyon fontos hangsúlyozni és aláhúzni, hogy ezek az okos órák nem orvosi műszerek, nem olyan pontosak, mint egy orvosi rendelőben lévő EKG berendezés, vagy akár egy pulzoximéter, de hozzásegíthetnek az egészségesebb, fittebb életmódhoz, és ezért a népszerűségük értelemszerűen egyre növekszik.
A legújabb eszköz az az okos gyűrű. Ez az eszköz mit tud pluszban hozzátenni, mivel tud többet, mint egy okos óra?
Az okos gyűrűk azok egyébként nem számítanak újdonságnak. Kisebb gyártók foglalkoznak már ezzel a szegmenssel, a viselhető eszközök ezen a szegmensével évek óta már próbálkoznak különböző eszközökkel betörni a piacra, vagy népszerűséget szerezni a piacon. Itt azért alapvetően egy olyan eszközt kell elképzelni, ami önállóan azért nagyon nehezen értelmezhető, vagy nem feltétlenül működik önállóan eszközként, csak egy kiegészítő szenzorokat tartalmazó berendezésként kell erre rátekinteni, vagy tekinteni, hiszen például nincsen kijelzőjük, adja magát, hogy ez is valamilyen formában, jellemzően Bluetooth kapcsolaton keresztül egy okostelefonhoz kapcsolódjon, megint csak olyan szenzorok kerülhetnek be ebbe a gyűrűbe, ami mondjuk egy okos órában is ott van, csak lehet, hogy egy gyűrűn keresztül pontosabban tud adatokat mérni, megint csak a pulzoximéterre tudok visszautalni, vagy egy EKG-re tudok visszautalni, amik ugye az újban lévő vérerek meg erekből származó adatok alapján pontosabb képet tudnak adni mondjuk egy rendszeri állapotról, vagy egy aktuális működésről, mint mondjuk a csuklón található okos órák, amik ugye ráadásul nem is az ütőér oldalán mérik ezeket az adatokat, nem ott vannak a szenzoraik, hanem ugye a kézfej felüli felületén, tehát ebből adódóan nem annyira pontosak, mint hogyha mondjuk ilyen gyűrűt helyeznénk el az ujjunkra.
Az okos gyűrű kapcsán is ugye India próbál teret nyerni, ha mondhatom így, és 2022-ben is ők voltak a legnagyobb okosóra piac. Miért?
Azt állítják a piackutatók, hogy India ugye egy nagyon elérzékeny piacnak számít, ugyanakkor egy nagyon a technológiai boom kellős közepén lévő piacnak, bőven van tere a növekedésnek, és az olyan eszközöket, amelyek mondjuk nem a csúcs, feltétlenül a csúcs kategóriás eszközök, és nem a legdrágább árkategóriába tartoznak, azoknak a közkedveltsége rendszerint Indiában nagyon nagy, nagyon magas. Látszik az, hogy az indiai népesség, ugye eleve a legnépesebb országáról van szó, most már, ugye megelőzték Kínát népesség szám tekintetében tavasszal, és mondom még egyszer, hogy olyan népességről van szó, amelyik egy technológiai boom kellős közepén áll, és egyébként a gazdasági fejlődés is elég jelentős mértékű ahhoz, hogy az indiai középosztály mondjuk, vagy egy olyan sok középosztály megengedhesse magának ilyen eszközöket, minél több ilyen eszközt. Úgyhogy ezért lehet kijelenteni azt, hogy India ezeknek az eszközöknek egy nagyon komoly felvevő piaca, de mondom még egyszer, nem csak feltétlenül a viselhető eszközöket kell itt gondolni, hanem akár mondjuk az okostelefonokra is.
Arról egyre több szó van, hogy ugye ezek a különböző okos eszközök valamilyen szinten sugárzást gyakorolnak a testünkre. Az, ami pozitívumot hozzá tudnak tenni, akár mondjuk az egészségünk figyelésére, a pulzusmérés, meg az egészséges életmód kapcsán, az megéri azt a fajta sugárzási kitettséget, amit mondjuk ezek jelentenek?
Minden tanulmány és hiteles orvosi adat és vélemény arra enged következtetni, hogy ezeknek az eszközöknek felhasználásuk során nincsen olyan elektromágneses kisugárzásuk, amelyek károsak az emberi szervezetre. Itt ugye a mobiltelefonok kapcsán szokták ezt külön kiemelni, és ugye éveken keresztül vagy évtizedeken keresztül ez komoly vita tárgyát képezte, hogy a mobiltelefonok sugárzása az mennyire egészségkárosító, mennyire nem egészségkárosító, és mint legutóbb itt az 5G kiépítések vagy az 5G bővítések kapcsán került ez újfent terítékre, hogy az 5G-s adótornyok azok most valójában károsak-e az egészségre vagy nem. Ezek az eszközök olyan frekvencián kommunikálnak egymással, tehát hangsúlyozottan nem feltétlenül mobil eszközökről van szó, hanem Bluetooth-on kommunikáló eszközökről, amelyek nem tesznek kárt semmilyen szinten emberi szövetben, és a más frekvenciai amplitúdóra lenne szükség, ugye a röntgen sugárzások is egészen más tartományba esnek, amelyek ugye vagy az ultra vagy a sugárzások, amelyek károsak lehetnek az emberi szervezetre. Hangsúlyozottan ezek is olyan kis teljesítménnyel is sugároznak jellemzően, amelyek nem számottevőek, vagy nem. Nyilván az elektroszmogot növelhetik, és igazából okozhatnak interferenciákat, de ez inkább egy technológiai probléma, mint egy egészségügyi kihívás.
Ön szerint itthon, vagy Magyarországon mikor kerülhetnek ezek piacra, vagy mikor terjedhetnek el?
Én azt gondolom, hogy először is ahhoz, hogy ez a piac komolyan beinduljon, szükséges lenne az, hogy egy vagy több nagyobb gyártó is felkarolja ezeket a termékeket. Amíg csak kis kínai, vagy mondjuk akár indiai szereplők, vagy az indiai piacra gyártó szereplők vannak jelen ebben a szegmensben, addig én azt gondolom, hogy Magyarországon, illetve a világ nyugati részén, az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában sem nagyon lesznek elterjedtek ezek az eszközök. Ahhoz, hogy igazán beinduljon ez a piac, ahhoz én azt gondolom, hogy arra lenne szükség, hogy mondjuk egy olyan neves gyártó, mint a Samsung, vagy akár az Apple mögé álljon ennek a termék kategóriának, és piacra dobjon néhány olyan terméket, ami vonzó nagy tömegek számára, akár a funkcióját tekintve, akár az árérték arányát tekintve. És egyébként a Samsung a pletykák szerint már dolgozik az első saját okos gyűrűjén, aminek már általában a neve is megvan, ugye a Samsung Galaxy Ring lehet. Ennek a szabadalmi papírjait már beadták az illetékes koreai hatóságok számára. Az, hogy mikor fog ez az okos gyűrű piacra kerülni, arról még semmilyen szintű információ nem áll rendelkezésre, tehát még csak pletyka szinten nem, de készül, Samsung már szeretne piacra lépni ilyen eszközzel, és azt gondolom, hogy ha ők elindulnak, akkor látni fogunk több gyártótól is, több neves vagy Európában is ismert gyártótól ilyen termékeket, hogyha mondjuk ezeknek olyan ára lesz, amellyel a jelenleg elérhető okos karperecek vagy okos órák szintje alá esetleg be tudnak menni, és emellett tudnak plusz funkcionalitást adni azokhoz képest, akkor egy viszonylag gyors felfutásról beszélhetünk. Ha nem, akkor hosszabb idő kell, mire ezek a termékek meghódítják majd a piacokat nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világon.
Az elmúlt néhány percben Koi Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így továbbra is, mert azonnal jönnek a legfrissebb híreink.